amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. János Zsigmond korai halála után érvényesült a szabad fejedelem választás joga, az országgyűlés Somlyai Bátor Istvánt választja meg urának. A fejedelem útjába többen is akadályokat görgetnek, a Habsburgok, a törökök, Bekes Gáspár és a székelyek. Mindezek ellenére a fejedelmi cím megőrzése mellett lengyel király is lett. Bölcs valláspolitikája, a művelődés támogatása Erdély egyik legismertebb uralkodójává tették. Annak ellenére, hogy egy európai nagyhatalom uralkodója volt, mindig volt ideje a kicsiny Erdély ügyeivel is foglalkozni. Magyarország egyesítésének terveit szövögetve halt meg. Témánk a sárkányfogas fejedelem.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ezen a héten is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben meghívását.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. Ezúttal is köszönöm a meghívást. A múlt heti műsorunkban az erdélyi fejedelemség kialakulásáról beszéltünk, János Zsigmond uralkodásáról, hogyan sikerült János királynak visszatérnie Erdélybe, miután Fráter György politikájának következtében kénytelen volt távozni. Láttuk, hogy hogyan alakultak erdélyiek és a Habsburgok viszonyai János Zsigmond uralkodásának az idejében, illetve megbeszéltük a Speyeri Egyezmény aláírásának körülményeit, valamint ennek az egyezménynek az előírásait. János Zsigmondnak a korai halála azonban a Speyeri Egyezmény alkalmazására már nem ad lehetőséget, és az 1571 tavaszán bekövetkezett halála egy teljesen új helyzet elé állítja az erdélyi fejedelemséget, az erdélyeket, akik két lehetőség közül választhatnak, és pedig a Speyeri Egyezménynek a betartása, valamint egy új fejedelemnek a választása. A két lehetőség közül a másodikat választják, és így 1571-ben Erdély fejedelme Bátor István.
Köszönjük az emlékeztetőt, történész úr. Próbáljuk meg elmondani, hogy egyáltalán ki volt Bátor István. Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Somlyai Bátor István 1533. szeptember 27-én született Somlyon, Bátor István erdélyi vajda és Telegdi Katalin legkisebb fiaként. Az új fejedelem apja 1530 és 1534 között János király erdélyi vajdája volt. A család éppen ezen István vajda személyével lép ki a Habsburg hű ág az ecsedi bátoriak árnyékából. Vagyona megnövekszik, a névadó Somlyó várához hatalmas uradalmak, mint például Szatmár csatlakoznak. István vajda gyermekei házasságai révén ellenőrzése alá vonta a század derekán kihaló váradi és drágfi familiák vagyonának egy részét, majd az ecsedi ág birtokainak egyes darabjait is. Az 1560-as évek közepétől a Tiszától keletre senkinek nem voltak akkora birtokaik, mint a bátoriaknak. Bátor István apja néhány hónappal születése után meghalt, ezért Várdai Pál esztergomi érsek vállalta nevelését, majd az 1540-es években első Ferdinánd bécsi udvarába aprodoskodott. 1549-ben Itáliába is eljut, megfordul Pádovában is. Talán ez az ifjúkor is hozzájárult, hogy a fiatalember érzéketlen maradt a reformációval szembe. Az viszont biztos, hogy ekkor szerezte ragyogó humanista műveltségét. Az 1550-es évek közepén hazatér az akkor Habsburg uralom alatt álló Erdélybe. Izabella királyné és János Zsigmond visszatérésével a családi birtokok ismét a szapolyai országrészhez kerültek, és Báthory István is megjelenik a politikai színen. Ő köszönti a hazatérő királynét a rendek nevében. 1559-ben még Izabellától kapja első fontos megbízatását, a váradi várkapitányságát. János Zsigmond várháborúiban és diplomáciai vállalkozásaiban is alaposan kiveszi a részét. Balassa Menyhárt 1561-es elpártolása után ő vezeti az erdélyi sereget a szerencsétlenül végződő hadadi csatába, még 1562-ben. De az erdélyek egyik legnagyobb katonai sikere is az ő nevéhez fűződik. 1564-ben rajtaütéssel elfoglalja Szatmárt és Németit, a családjának még János királytól kapott fontos birtokát, amelyet Balassa Menyhárt elpártolásakor veszített el. A diplomata szerepét először 1563-ba tölti be, amikor követként jár Ferdinándnál, hogy János Zsigmond számára feleségül kérje annak egyik lányát. Sikertelenül. A szatmári békekötés után ismét Bécsbe tárgyal a Habsburgokkal, de mivel János Zsigmond nem tartotta be a megállapodást, ezért 1565 és 1567 között 2,5 éven át Miksa császár rabja Prágában. Hazatérve Bekes Gáspárral verseng az uralkodó kegyeiért, s noha az uralkodó végül Bekes mellé áll, mégis Báthory István lesz a speyeri egyezmény legfőbb haszonélvezője, annak ellenére, hogy a speyeri egyezményt Bekes hozta tető alá.
Hogy lett Báthory Erdély fejedelme?
János Zsigmond 1571 márciusában bekövetkező halála az erdélyi fejedelemséget egy nagyon érdekes helyzetbe hozta. Mindössze 3 napja szentesített speyeri egyezmény értelmében az ország Miksa császár király fennhatósága alá kellett volna kerüljön. Az országot a Habsburgok nevébe Bekes Gáspár irányította volna vajdaként. Azonban, amikor az egyezményt aláírták, senki nem számított arra, hogy ilyen gyorsan sor kerülhet alkalmazására. Ugyanakkor az erdélyi rendek tudatában voltak egyrészt annak, hogy a szultán II. Szelim nem fogja szó nélkül tűrni a Habsburg uralom bevezetését, és a szultán már ki is állított egy atnamét az új fejedelem nevére. Másrészt Miksa császár nem rendelkezik elegendő erővel Erdély megvédésére. Így az erdélyi rendek kritikus helyzetbe kerültek, hiszen a speyeri egyezmény betartása török támadást, míg felrugása lehetséges Habsburg beavatkozást eredményezhetett. A döntés 1571. május 25-én tartott gyulafehérvári országgyűlésen került meghozatalra, amikor hosszas tanácskozás után egyhangulag fejedelmé választották az ország leghatalmasabb főurát, Somlyai Báthory Istvánt. Az atnamét csak ezután hirdették ki, viszont ott is Báthory neve szerepelt. A törököket csak az érdekelte, hogy a királyi Magyarország és Erdély ne kerüljön egy kézbe, ezért volt nekik jobb jelölt Báthory, mint a Habsburg párti Bekes. Miksa ugyan szívesen elfoglalta volna Erdélyt, de a 3 évvel ezelőtt megkötött dinápolyi béke után nem kockáztathatott egy török ellenes háborút, így igyekezett jó képet vágni Báthory megválasztásához.
Milyen kihívásokkal kellett szembenéznie az új fejedelemnek?
Báthory István birtokainak súlya, népszerűsége és saját energiája együttesen segítette a fejedelmi székbe. Megválasztás után az egybegyűlt Habsburg párti uraknak elmagyarázta a speyeri egyezmény megvalósíthatatlanságának okait, ugyanakkor a fejedelem, mint erdélyi vajda, titokban hűséget esküdött Miksa császárnak, királynak. Uralkodásának első éveiben a székelyek lázadása és Bekes Gáspár szervezkedése nehezíti meg uralkodását. A székelyek Báthory István uralkodásának kezdetén friss reménnyel várták a szabadságaik helyreállítását, és amikor az új fejedelem nem volt hajlandó sérelmeiket orvosolni, újból kitört a lázadás 1571-ben. A harc most is a fejedelem seregeinek győzelmével ért véget. Bekes Gáspár viszont a fejedelemség elvesztésébe nem tudott beletörődni. 1573-ban Báthory ellenes szervezkedést kezdeményezett a Habsburgok támogatásával. A fejedelem azonban leszámolt ellenfeleivel. Bekes kénytelen volt Prágába menekülni, Várát, Fogarast pedig Báthory foglalta el. Bekes azonban nem nyugodott, a királyi Magyarország területéről hadsereget gyűjtött, Erdélybe pedig a székelyeket és a szászokat igyekezett fellázítani Báthory ellen. Miksa császár támogatta Bekes erdélyi akcióját. A fejedelem végül 1575. július 9-én a Kerelő-Szentpáli csatában végleg legyőzte a székelyek által is támogatott ellenfelét, aki kénytelen volt Lengyelországba menekülni. A Bekes elleni háborúba tűnt ki Székely Mózes, aki a Kerelő-Szentpáli csatában tanúsított vitességéért került előtérbe, és a fejedelem megtette őt a fejedelmi testőrség parancsnokának. A fejedelem még a csatamezőn felakasztott 5 elfogott főurat, egy hónap múlva pedig az országgyűlés jóváhagyásával még 43 lázadot végeztetett ki. Ebben a csatába került fogságba a költő Balassi Bálint is, akit a fejedelem 1577-ig udvarába tartott, és megtagadta a törökök rávonatkozó kiadási kérelmét. A szentpáli győzelemmel megszilárdult Báthory uralma, és a stabil Erdéllyel a háta mögött javult az esélye az esetleges külpolitikai kitörésre. A törökökkel szembe az elődei által kitaposott, jól bevált politikát folytatta. Mint a párciumbeli főúr megtanulta, hogy a törökök nem fogják tűrni, hogy Erdély ura bárki legyen. Ő felsége jobban jár, ha a rajta lesz, hogy egy tartományban egy közbelső ember legyen, aki szolgálatot tehet a tekintetben is, hogy időmúlásával alkalmas pillanatba Erdélyt hozzácsatolhassák Magyarországhoz, mondta még 1567-ben Miksa császár egyik bizalmasának. Báthorynak viszont nincsenek illúziói. Nem szed a török császár hada más ember kosarába eperjet, szokta mondani. Az utolsó 1552-1556-os török háború eseményeiből ő is levonta a súlyos tanulságot, hogy a magyar hadszíntéren jelenlevő erők közül még mindig a török a leghatalmasabb, noha végső győzelmet aratni már nem tud. Báthory István joggal ítélhette úgy, hogy az 1532 óta minden kitörési kísérlet, amely a Habsburgokban keresett támaszt, törvényszerűen el is bukott. Ez a felismerés vezeti őt, mint Erdély vajdáját, a portánok látványosan engedelmeskedő, de ugyanakkor másfelé is titokba tájékozódó politikájára. A törökök a bizalmuk jeleként 1572-ben hozzájárulnak Báthory fejedelemségének örökletessé tételeihez. De ennek a bizalomnak a határa is megmutatkoznak nem sokára. Az új szultán, harmadik Murád, Erdély éves adóját 10.000-ről 15.000 forintra emelte, Báthory viszont szó nélkül kifizette az új összeget, és szigorúan megtiltotta a török hódoltság területének háborgatását a katonai számára.
Lengyel királyként képes volt-e Erdély sorsával foglalkozni?
A Kerelő-Szentpáli győzelem dicsőségének hírének nagy szerepe volt abban, hogy a lengyel nemesség végül őt hívta meg királyának, éppen a főnemesség által támogatott Miksa császárra szembe. 1572-ben Lengyelországba kihalt a Jagelló dinasztia, a hagyományos öröklési rendet a királyválasztásos rendszer váltotta fel. A lengyel-litván nemesi köztársaság élére előbb a francia Valois Henri került, majd távozása, menekülése után többen is jelentkeztek a lengyel királyi cím megszerzésére, köztük Habsburg Miksa császár és negyedik rettenetes Iván orosz cár is. A 16. század második felében a gabonatermelés és kivitel virágzó üzlete addig soha nem látott gazdagságot eredményezett Lengyelország számára. Csak a politikai rendszer gyöngessége gátolta meg azt, hogy Lengyelország Kelet-Európa vezető nagyhatalmává váljék. Ezért a törökök számára sem volt közömbös, hogy kifoglalja el a lengyel trónt, és ők azok, akik felvetik Báthory nevét a lengyeleknek. Báthoryt a királyválasztó szemében Giorgio Blandráta képviselte, érdekes módon pont az az antitrinitárius eszméket terjesztő orvos, akinek köszönhető ezen eszmék elterjedése Erdélyben, és kiemelte Báthori pozitív emberi tulajdonságait, például azt, hogy okos, művelt, jó hadvezér, és természetesen azt, hogy katolikus, és azt ígérte, hogy az új király hamarosan visszaszerzi a lengyelek számára az oroszok által elfoglalt lengyel-litván területeket. 1575. november 18 és 21-e között a Szejm felsőházában a szenátusba sor került a királyválasztásra. A litvánok tüntető távol maradása ellenére. A 49 szavazó összesen 61 voksot adott le, hiszen egyszerre több jelöltre is lehetett szavazni. A nyílt szavazás eredményeképpen Báthori egy szavazatot kapott, egyedül Andrei Zborovszky udvari marsal szavazott rá. A szavazatok többségét, szám szerint 19-et Miksa császár szerezte meg. A lengyel alsóház, a köznemesség azonban nem hajlandó elfogadni a választás eredményét, és Jan Zamoyski vezetésével a varsói piactéren megtartott szavazás eredményeképpen Báthorit hirdette ki győztesnek. A megválasztásában talán az játszotta a legfontosabb szerepet, hogy a lengyel nemesség el akarta kerülni a török háborút, amely törvényszerűen bekövetkezett volna Miksa beiktatása esetén. Mindkét tábor küldöttséget indított az általa megválasztott uralkodóhoz, és a Báthorihoz érkező követség bizonyult gyorsabbnak és eredményesebbnek. 1576. február 8-án a Megyesi Országgyűlés utolsó napján a választott lengyel király elfogadta az úgynevezett Pacta Conventát, amely szabályozta viszonyát az új országával. Báthori április 23-án bevonult Krakkóba, és május 1-én meg is koronázták a krakkói Wawel székesegyházban lengyel királynak. Igaz, nem minden incidens nélkül, hiszen a koronázáson részt venő egyetlen litván főúr tiltakozott megkoronázása ellen. A krakkói trón elnyerésével Báthori egy olyan eszköz kapott a kezébe, amilyennel egyetlen elődje sem rendelkezett. Az bizonyos, hogy az új király választott országában is magyarnak tartotta magát. Az új alattvalói meg is oroltak rá, hiszen egyszer kiszaladt a száján, hogy Isten nem a lengyeleknek, hanem a magyarok számára teremtette őt. Lengyel uralkodása meglehetősen nehézkésen indult. A császár ellenébe választották meg, ezért a Habsburg házzal és a katolikus fejedelmekkel sokáig feszült volt a viszonya. Szerencséjére Miksa még 1576-ban meghalt, így ezzel a fenyegetéssel nem kellett foglalkoznia. A gazdag kereskedőváros Danzig azonban nem volt hajlandó elismerni uralmát, a megtörésére indított háború pedig egy meglehetősen kétes értékű békével ért véget. A kereskedőváros támogató protestáns német fejedelmek sem voltak Lengyelország jó szomszédai. Danzig után következett a legnagyobb próbatétel, a lengyel-litván határt fél évszázada egyre nyugatabbra toló moszkvai nagyfejedelemség visszaszorítása. Negyedik retteget Iván cár, Zsigmond Ágost, lengyel király halálát követő több éve zűrzavart újabb hódításokra használta fel. Báthori 1579 és 1581 között három nagy hadjáratba megtörte ugyan Iván cár erejét, de a végső győzelmet nem tudott aratni. Pszkov elfoglalására indított támadása kudarcba fulladt. Érdekes módon ezekben a háborúkban az egyik leghűségesebb és legmegbízhatóbb hadvezére az a Bekes Gáspár, akit nemrég a Kerelőszentpáli csatában legyőzött. A lengyel rendek kívánságára, amelyet a szentszék is támogatott, 1582. január 15-én aláírták a békét. Az eredmények jelentősek voltak, hiszen ezzel Lengyelország visszaszerezte az eredeti területéhez képest meg nagyobbodott Livóniát és Litvániához tartozó fehéroroszországi területeket, amivel előnyre tett szert a balti tenger uralmáért vívott hatalmi vetélkedésben. Erdélyben Báthori lengyel királysága a Habsburg kérdésben hozott jelentős változást. A lengyel királyként Báthori most már nyugodtan használhatta a fejedelem címet a korábbi vajdai titulus helyett. Miksa császár, majd fia Rudolf a megegyezés feltételéül rendre a Sperrieri egyezmény teljes végrehajtását, azaz Erdély fölötti uralmuk tényleges elismerését követelték. Báthori viszont az 1564-65-ben elveszített családi birtokait, Szatmárt és Németit kívánta visszakapni, és természetesen hallani sem akart a titkos, hűségeskön túlmenő engedményekről Erdélyt illetően. Csak 1581-ben jutottak valami eredményre, Ekkor kerül sor nagybánya átadására kárpotlásként a bátori birtokokért. Az a tény, hogy a Habsburg hatalom sem Erdélyben, sem Lengyelországban nem képes megingatni hatalmát, hamarosan másféle gondolatokat is támaszt Báthory Istvánba. Hogyha Isten könyörülne rajtunk, és ez mostani császárotokat, királyotokat, vagyis Rudolfot, kit én igen beteges embernek értek, ez világból kivenné, ottan megszabadulnátok, és minden zenebona nélkül szabad választásotok lenne, hogyha ez a török császár túl kérhetnők, hogy ez maradék nyomorult földet ne üldözné, sőt oltalma alá venné, határt mutatna. Vagyis Báthory önmagát látta Rudolf császár lehetséges utódjának a magyar királyi székbe. A gondolat a következő években többször is felbunkkan, nem csak a császár súlyos betegségem idején, hanem a magyar hívekkel folytatott levelezésben is. Ezzel a fordulattal az erdélyi politika megint visszaérkezett egy olyan elképzeléshez, amely eredeti formájában még János király idejében jelenik meg. 1528-1532 között. Báthory Istvántól számíthatjuk annak az eszmének a folyamatos jelenlétét, amelyik Betlen Gáboron át Tököli Imréig fog kísérteni, vagyis Magyarország a Porta támogatásával való egyesítésének gondolatát. Ez viszont azt jelenti, hogy Báthory István vajda fejedelem és király politikája változatlanul nem erdélyi, hanem általánosan egy magyar politika. A belpolitikában Báthory István a fejedelmi hatalom megerősítésére törekedett. Felvizsgálta a korábbi fejedelmi birtokadományokat, számba vette az állami jövedelmeket, fejlesztette a kereskedelmet és a bányászatot. Ebben segítségére volt az, hogy Erdélyben gyakorlatilag nem volt arisztokrata család, természetesen a sajátján kívül. Előnye volt e helyzetnek, hogy a kezdeti zavarok elmúlásával nem támaszthatott egy újabb nagyhatalmú vetélytárs. Másfelől viszont be kellett tölteni azt a hiányt, amit a nagybirtokosok eltűnése a hatalom gépezetében hagyott. Így előtérbe kerülnek saját rokonai. A vajdai titulust előbb bátyja Kristóf, majd annak fia Zsigmond örökli. Megválasztásakor 1581-ben Zsigmond még gyerek, ezért a fejedelem akaratából kormányzó tanácsot állítanak melléje, amelynek tagja között van Bocskai István, Csáky Dénes, Sombori László, mindhárman a rokonság tagjai. Ez később egy hármas tanács váltja fel. Természetesen közben nagyobb lehetőséget kapnak a régi erdélyi családok, mint például a Kendiek, Bánfiak és az Afafiak, akik most kezdenek igazán hallatni magukról. Báthory István lengyel királysága idején maga Erdély igencsak korlátozott önállósággal rendelkezett. Külügyeit egészében István király intézte Krakkóból. A belső dolgokban Kristóf vajda még valódi kormányzónak tekinthető, hiszen ő meg is kapta a török atnamét, amely őt kinevezte Erdély vajdájának. A háromtagú tanács azonban pusztán csak végrehajtotta azokat az utasításokat, amelyeket a Krakóban működő erdélyi kancellária továbbított számára. Ennek a krakói hivatalnak a vezetője a felvidéki születésű Berzevicki Márton kancellár. Itthon Gyulafehérvárot 1575-ig Forgács Ferenc volt a kancellár. Utána rövid ideig Súlyok Imre töltötte be ezt a tisztséget, Báthory Kristóf vajdasága idejétől pedig Kovácsoszki Farkas, aki viszont Szlavóniából származott. Ők jó rész kívülről jött emberek tehát, akiknek az erdélyi társadalomhoz alig van kapcsolatuk.
Történész úr, milyen török ellenes tervei voltak Báthory Istvánnak?
Báthory István erdélyi fejedelemként és főleg lengyel királyként természetesen a török kérdéssel is kénytelen foglalkozni. Európa számára sokáig közömbös a török kérdés, de az 1570-es évek elején rövid ideig újra napirendre került, hiszen 1571-ben a keresztény haderő tengeri győzelme Lepantónál reményeket gyújtott, különösen a közvetlenül fenyegetett Itáliába. A következő három év alatt azonban a törökök összeszedték erejüket, és helyre billentették az erők mérlegét. A spanyol támogatás egyre előtlenebb lesz, Velence pedig sorra veszítette el égei-tengeri gyarmatait, és végül 1573-ban békére kényszerült a Magasportával. Franciaországban viszont a Szent Bertalan éj elindította a vallásháborút. A törökök legyőzésének eszméje így csak a pápai udvarban él tovább. 13. Gergely pápa, akinek a naptári reformját pontosan István király ismertette meg a lengyelekkel. Éppen a török elleni hadhatósabb föllépés reményében a Habsburgok jelöltségét támogatta Lengyelországban. Így amikor Bátor István vajda gyorsasága és Miksa császár tehetetlen időhúzása az előbbit juttatta hatalomra, a Szentszék igen kínos helyzetbe került. Amit nagy szerencséjére azonban föloldott Miksa császár hirtelen halála 1576. október 12-én. Az első normális kapcsolatfelvételre Bátori és a pápa között így 1577-be került sor, amikor Laureo pápai nuncius pontosan egy török ellenes liga létrehozásába kívánta bevonni Lengyelországot. Bátori válasza egyértelmű volt. Erdély nevében 40 ezer katonát ígért a háborúhoz, már ha a liga valóban létrejön. A lengyel hozzájárulásról egy szót sem szólt. 1579-ben az új szentszéki követ hozta a következő török ellenes tervet, megint egy reménybeli ligával kecsegtette a királyt, aki egészen addig halogatta az érdembeli választ, amíg a pápa a kirobbanás előtt álló spanyol-portugál háború miatt vissza nem vonta javaslatát. 1581-ig kell várnunk, mire először hangzik el magának, Bátorinak a szájából az indítvány. A kelet-európai keresztény erőket összefogva kellene a törökök ellen indulni. Egyelőre ez nem több, mint futó ötletnél, amelyet csak Rudolf császár betegségéről szóló hírek sugaltak. 1582. augusztusában megint István király pendíti meg a témát a pápai nuncius előtt, és ezúttal az események a kezére játszanak. A törökök ismét támadtak, Krétát, Velence legfontosabb gyarmatát fenyegetik. Második Fülöp és a pápa egyaránt védelmi szövetségről gondolkodnak, így a pápai követ pozitív választ kap Rómából, amire Bátori közli a feltételeit. Akkor lép be a ligába, ha a Szentszék, Velence és Spanyolország már megállapodott egymással. Erről azonban egyelőre szó sem lehet, a spanyolok és a velenceiek a legelemibb együttműködésre sem képesek. A pápa ennek ellenére erőlteti a dolgot, mire 1584-ben a lengyel uralkodó először ahhoz kezd ragaszkodni, hogy előtte Rudolf császár kötelezze el magát az ügy mellett, majd pedig új gondolattal áll elő. Nem tart többé igényt a nyugat közvetlen támogatására, ehelyett a Szentszék segítse elő, hogy meghódíthassa a moszkvai nagyfejedelemséget. Ha ez sikerül, egy egész Kelet-Európa, sőt a kaukázusi népek erejét is a török ellen fordíthatja. Erre az ötletre a pápa nemleges választ ad, hiszen az időközben a francia események és a küszöbön álló spanyol-angol konfliktus köti le a pápa figyelmét, így a Szentszék kilátástalannak tartja, hogy bármi érdemlegeset tehessen Kelet-Európa érdekébe. Ezúttal azonban Bátori nem tágít, unokaöcsét Bátori András bíborost küldi Rómába. 1586 nyarán sikerül legalább elvi beleegyezést és egy nevetségesen kicsi 25 ezer dukátos segélyt kicsikarnia az új pápától. Török ellenes ligákról, óriási hadjáratokról egy évszázad óta tárgyal Európa minden valamire való országa, de ritka kivételtől eltekintve mindez nem volt egyéb hasznos propagandafogásnál. Ha Bátori lengyel uralmának konkrét török politikáját vizsgáljuk, ugyanezt látjuk. Az a nagyfokú elővigyázatosság, amellyel vajdaként viszonyult a portához, a lengyel-török kapcsolatban is megjelenik. Visszafogja, és ha kell, kivégezteti a török területeken portyázó lengyel kozákokat, és minden gondolkodás nélkül lefejezteti a törökök elől menekülő moldvai vajdákat. Óvatosságát a sajátos lengyel állapotok eredményezik. Először is Bátori a király részben a porta támogatásának köszönhette megválasztását. Másodszor, mint a kor uralkodói általában, a külpolitikában maga dönthetett, de minden egyébben, így különösen az állami bevételek megállapításában és beszedésében, a hadüzenetek dolgában a rendeké volt az elsőbség. Ráadásul a jól előre megállapított királyválasztási feltételek, a már említett Pacta Conventa, amelyre Bátori esküdtett, külön kikötötték a törökökkel fennálló béke megtartását. A lengyeleket a hosszú évtizedek tapasztalatai megtanították arra, hogy ne kívánjanak megmérkőzni a törökökkel. Különben is a Baltikum, a porosz és orosz ügyek fontosabbak voltak számukra. Meggyőződésük olyan erős volt, hogy István király hosszú éveken keresztül szóba sem merte hozni közöttük a török háború ügyét. Az 1577-es és 1579-es pápai javaslatokkal kapcsolatos titkolózás és halogatás tehát egyáltalán nem volt véletlen. Azután született meg a törökök kiűzését az orosz trón megszerzésével összekapcsoló ötlet, hogy befejeződött az orosz háború. Az új háború terve eleinte a lengyel urak komoly ellenállásába ütközött, de 1586-ban már különösen a litvánok között változóban volt a hangulat. A törökök kiűzésének gondolata viszont kétségtelenül élt Báthory István lelkében. Ahhoz azonban túlzottan jó politikus volt, semhogy egy belpolitikailag, külpolitikailag és katonailag egyaránt reménytelen vállalkozás kierőszakolására fordítsa energiáit. Előbb a feltételeket próbálta megteremteni, másra viszont nem maradt már ereje. Az Erdélyben más viszonyokhoz szokott Báthory egyszer késfakadt lengyel alattvalói köreiben tehetetlensége miatt, de változtatni a helyzeten azonban nehezen tudott. A maga korában ő sem volt igazán népszerű a lengyelek körében. A megválasztását kísérő lelkesedés hamarosan elhalkult, és ahogyan igyekezett megerősíteni a királyi hatalmat, úgy fordultak vele szembe a lengyel rendek. A köznemesi sorból kiemelt személyi titkárát, majd kancellárját, Jan Zamoyskit, majdnem hogy közgyűlölet övezte. Királyá tételébe főszerepet játszó Zborowski testvérek egyenesen lázadást szerveztek ellene 1584-ben, és amikor ő a maga módján kivégzéssel tololta meg a hűtlenséget, akkor egész Lengyelország felzudult. Ha a belső ellenállást idővel el is tudta volna csendesíteni, a külpolitikai helyzet, illetve korai halála nem hagyott számára sok lehetőséget.
Mit lehet elmondani a fejedelem valláspolitikájáról?
Báthory István fejedelem valláspolitikája példaértékű. A katolicizmushoz szigorúan ragaszkodó uralkodó választási esküjében ugyan szabad vallásgyakorlatot ígért minden bevett keresztény felekezetnek, ez a katolikusokra, reformátusokra, evangélikusokra és az antitrinitáriusokra vonatkozott, de megtiltotta a további hitújításokat. Amikor Dávid Ferenc 1578-ban újabb fontos lépéssel folytatta a keresztény hit megújítását, vagyis tagadta, hogy Jézust imádni kellene, a fejedelem szabad kezet adott Báthory Kristóf vajdának, hogy ezt a kérdést rendezze. Báthory Kristóf a legnevesebb európai antitrinitárius gondolkodók egyikét, Fausto Socinót hívatta az országba, hogy teológiai tudományával meggyőzze a püspököt állításainak helytelenségéről. Socino azonban dolga végezetlenül távozott Erdélyből. Ezután Báthory Kristóf elfogadta az antitrinitárius püspököt, és az Déva várának börtönében halt meg 1579. november 15-én, még azelőtt, hogy kiderülhetett volna, hogy az ellene emelt fő vádpontban nem bűnös. Dávid Ferenc által vezetett felekezetet nem lehetett törvényen kívül helyezni, hiszen Erdély magyar polgársága nagy részt ahhoz tartozott. Az államhatalom nyomására azonban ez a felekezet bomlásnak indult. A Blandráta vezette mérsékelt szárnyból alakult ki az unitárius egyház. Kolozsvár és a többi magyar város lakosságának, valamint a székelyeknek nagy része hozzá csatlakozott. Egy másik csoport pedig végül megtagadta az új szövetséget, és megalapította a szombatosok szektáját. A másik oldalon viszont Báthory István fejedelem erőfeszítései mentették meg az előzőleg már kihalásra ítélt katolicizmust. 1579-ben, amikor már Kolozsváron nem volt működő plébános, és a katolikus papok száma az egész országba alig ért el a 30-at, az országgyűléssel elfogadtatta a jezsuiták beengedését. A kitűnős oktatási intézményeiről híres rend egyetemi szintű iskolát létesíthetett Kolozsvárot, alsóbb iskolákat tartott fenn Kolozsmonostoron, Váradon, Gyulafehérváron. A rendtagok kezdetben külföldről jöttek, de már akkor is voltak közöttük Rómába tanult magyarok. Mivel a fejedelem nem akarta tovább elmérgesíteni a jezsuiták jelenlétét egyébként is rossz szemmel néző protestáns rendekkel való viszonyt, nem feszített feszítette tovább a Rahult. Megelégedett a katolikusok szabad vallás gyakorlatának megtartásával, de a katolikus egyházat nem szervezték újjá, katolikus püspököt pedig nem neveztek ki. Báthorinak a jelszava az volt, hogy ugyan szeretné, ha mindenki az ő vallását, a katolicizmus követné, de alkalmazkodik az erdélyi helyzethez.
Hogyan befolyásolja Erdély helyzetét Báthori korai halála?
1586 második felében Báthori István fejedelmet királyt súlyos betegség várt el a lábáról. 1586. december 12-én hunyt el Grodnóban, anélkül, hogy messze menő tervei megvalósításához egy lépéssel is közelebb jutott volna. Halálával a 16. század második felének legnagyobb látókörű magyar államférfia szállt a sírba, és őt a krakkói Váhvel székesegyházba helyezték örök nyugalomba. Korai halála egy sor megoldatlan kérdést hagyott hátra Erdély, illetve Magyarország számára. Elsősorban a trónöröklés kérdése nem volt teljesen intézve, ugyanakkor a törökökkel való viszony is elég felemás volt, valamint Magyarország egyesítésének a Habsburgokkal való viszonynak a helyzetét sem sikerült megnyugtatóan rendezni.
Ebben az időszakban volt-e lehetőség Erdély épített örökségének gyarapítására?
Annak ellenére, hogy ez az időszak a bizonytalanság, a háborúknak a kora, a század közepétől új várak, kastélyok és lakóházak sokasága épült Erdélyben. Ez a reneszánsz térhódításának a következménye. A kezdeteket e téren is még Szapolyai János és Fráter György idejére tehetjük. Budafalait például az olasz mérnök Domenico da Bologna újította fel 1536 körül, aki később Szamosújvár új erődjét is tervezte és építette. A Fráter György alvinci kastélya a Cinquecento stílusjegyeit viseli magán. Az azóta elpusztult gyulafehérvári fejedelmi palota az egymást követő uralkodók több évtizedes erőfeszítései nyomán vált pompás reneszánsz épületé. Az első munkálatok éppen ebben az időben kezdődtek el. A század derekán beinduló nagy kastélyépítkezések közül stílusával emelkedik ki a Bethlen család keresdi kastélya és a Szent Benedeki kastély. Mindkettő az olasz építészet hatását tükrözi. Ugyanakkor ebben az időben növekedett meg a körfalas, sarokbástyás kastélyoknak az építése, és például ekkor kezdődik el a Radnóti kastélynak az átalakítása, építése, vagy például a Marosíjei kastélynak a felépítése. A Kolozsvári Akadémia 1603-ban elpusztult épületét pedig István király olasz főépítésze tervezte. Klasszikus szépségű palota volt négyszögletes udvart körülzáró késő reneszánsz árkádsorral. A reneszáns stílus változata a katonai építkezéseknél is jelentkezik. Nagyvárat földből emelt falait Ottavio Bagirara tervezte, formájukkal mintadarabjai lehetnek a kor hadművészetének. A szabályos ötszög alakú olasz bástyás erődítmény a fejedelemség legerősebb vára lett. Ugyanakkor olasz építészek munkáját dicséri a várnak és kastélynak egyaránt beillő fogaras is, amelynek logiás épületét ekkor kezdik el felépíteni.
Műsorunk utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzottakat.
Báthori István Erdély leggazdagabb főuraként kerül a fejedelmi székbe, és sikeresen visszaveri azokat a próbálkozásokat, amelyek ettől a tisztségtől megfosztani akarták őt. 1576-ban megválasztották őt lengyel királynak, ami eleve lehetővé tette számára, hogy a következőkben háborítatlanul használja a fejedelmi címet. A lengyel királyi címmel a háta mögött török ellenes politikájában is nagyobb mozgástérhez jutott. Noha uralkodásának az első felében feltétlen hűséget mutatott a Porta iránt, uralkodásának a második felében már megjelennek azok a török ellenes tervek, amelyek végső céljai Magyarországnak az egyesítése. Azonban e török ellenes tervek csak a tervezés szintjén maradnak, részben a nemzetközi helyzet, részben pedig a lengyel belpolitikának köszönhetően. Az erdélyi belpolitikában Báthory a fejedelmi hatalom megerősítésére törekedett, és ezt elsősorban a családtagjainak a tisztségekbe juttatásával és a külső emberek tisztségekbe emelésével érte el. Valláspolitikájában a vallási türelem, illetve a katolicizmus támogatása kerül előtérbe.
Köszönjük az összefoglalót, a válaszokat és azt, hogy ma is velünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és előzetesként elmondanám, hogy a következő műsorban Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemségéről és a 15 éves háború lezajlásáról fogunk beszélni.
Így legyen, kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, most elköszönök, a Fejedelmek Kora Erdélyben szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és hétvégét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.